Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. A 14. kolozsvári ünnepi könyvhéten volt részem életem legkedvesebb dedikálásában. Aki beállt a sorba André Ferenc költő 120 csikorgó télen át című kötetének bemutatója után, az a következőket látta. Feri számos színes írószert pakolt ki az asztalra, a könyv illusztrátora, Hatházi Rebeka pedig egy vastag folyóiratot. André Ferenc minden fél sort vagy sort más-más színnel írt a kötetbe, Rebeka pedig képeket, betűket vágott, ragasztott mondandójához. Így lett egy ötszínű dedikálásom, ami vidám versorokra emlékeztet, és egy kollást idéző bejegyzésem. Mindez csak emeli a csíkszeredai Gutenberg kiadónál megjelent kötet szépségét, melynek borítójáról a 120 évvel ezelőtt született József Attila mély szomorú tekintetével kísér bennünket. Erről a könyvről szól a mai kontűr, tartsanak velünk! André Ferenccel Erdélyi Slam Poetry bajnokságon találkoztam először, aztán többször láttam gitárral a kezében, tehát már első verses kötetét megelőzően is fontos volt számára az adok-kapok, a hatás-visszahatás jelensége, és úgy éreztem, ő kezdetektől teszteli a kimondott szó erejét, neki akkor is fontos a vers előadhatósága, ha az otthon magányában és csendjében születtek a sorok. Aztán következtek a verses kötetek, különböző játékok a formával, az elődöktől ránk maradt irodalmi hagyatékkal, a világot kritizáló érzékenységgel, iróniával és öniróniával. A Marosvásárhelyi Látó folyóirat versrovatának szerkesztőjeként folyamatosan kapcsolatban van a fiatalokkal, közben tanul, ha kell, időmértékes verselést, ha kell, fordítási technikákat. Nem véletlen, hogy a 14. kolozsvári ünnepi könyvhéten Radu Vanku román költő mellett is ő ült. Ugyanis Radu Vankut Radnóti Miklós költészete ihlette a Kaddis megírására, ezt a kötetet fordította magyarra André Ferenc. Ebben az együtt gondolkodásban ott van a legfrissebb André kötet, a 120 csikorgó télen át lényege. Egyszerre kell Radnóti, Radu Vanku és André Ferenc költészetének lényegét hordoznia a verssoroknak. Az említett 120 csikorgó télen át első versei tavaly írottak a magyarországi Lilafüred Alapítvány óda pályázatára. A 120 éve született József Attila sorai azonban hosszabb időre André Ferenccel maradtak, így idén, a költészet napjára, meg is jelent a csíkszeredai Gutenberg kiadó gondozásában az említett kötet. A vers az elme hibátlan működése, írja Orbán Ottó, a mottónak választott József Attila analízise versben. Több mint 20 költő világát idézve képviselik József Attilát az André Ferenc versek, Ovidiustól Szabó T. Annáig, Ady Endrétől Parti Nagy Lajosig, Pilinszky Jánostól Kovács András Ferencig bejárunk korokat és sorokat, témákat és költészeteket, és ez a vállalkozás vérre menő játékká lesz, bármely hangjátékról is legyen szó. Vörösnél a jó fiú nyűgöl, Pilinszkynél tűröd, a fagy, hogy éget, Adinál, amerre jár, sorra némulnak el a termek, Parti Nagy Lajosnál halálba iszkolásod száncsengő, Radnótinál mossa ítéletidő össze örökre a gyünge szívünket, Nemes Nagy Ágnesnél nem élsz, csupán folyékonyan anyanyelveden reszkedsz, Kovács András Ferencnél lázam 36 fokon a halállal vérrokon, Hervai Gizellánál fényes arcod mossa el a fölbikázott zivatar, Orbán Ottónál kurva árva kölykete öntelten szorongó, Babicsnál hiába más az út, de egy a vége, szó hűtlenül. Több változatból idéztem, kizárólag azzal a szándékkal, hogy érezni lehessen. Mindegy, hogy Kaff vagy Csíki László sajátos jegyeit használja André Ferenc. Mögöttük felsejlenek a József Attila versek, mint ünnepre tartogatott tiszta ruhák. Már-már gőgösen születésnapot ülnek, szeretik az anyát, a nőt, önmagukat. Elhagynak, mint ég alján a nap, fájnak, a semmi ágára ülnek, és tehervonat elé állnak, tadam, tadam, ahogy a mozdony változatban is felidéződik a szerelvény kattogása. A kötetben van kollázs változat is, újraíródik az altató, összedolgozik Nikita Stanescu és Szilágyi Domokos, és nem maradnak ki a dalszövegírók sem. Beck Zoli, aki a Bereményi Cseh Tamás pároshoz, vagy éppen a Kispál és a Borszhoz hasonlóan versi emeli a 30Y dalszövegeit, vagy Beton Hoffi a rapper, akinek Trainspotting című verse talán legjobban szólt a könyvbemutatón. Csodálatos könyv lett a 120 Csikorgó télen át című kötet, amely az olvasónak is izgalmas utazás az irodalom történetben, a tehetség felmutatása André Ferenc részéről, és játékos, fájdalmas, szomorú emlékezés József Attilára. Lévő, hogy nekem gyermekkorom óta szűnni nem akaróan ő a kedvencem, hálás vagyok ezért a kötetért, ahogy hálás vagyok minden őt idéző sorért, ha értékes az az idézet. André Ferenc kötete egy újabb, óriás, méretű kollást szült bennem, amelyben ott csücsülnek a nagyok, akik nem hagyják, hogy József Attila úgy tűnjön el belőlünk, mint erdőben a vadnyom. Hogyan jut el André Ferenc egy ódapályázatra adott választól kötetnyi hangjátékig József Attilára? Most erről beszélgetünk André Ferenccel.
Már eleve a pályázatot, amikor láttam kiírva, nagyon gondolkodtam, hogy a József Attila óda témához hogyan lehet kapcsolódni, nem feltétlenül József Attilához kellett, de én éreztem, hogy valamiért akarok. Vagy csak ennyi volt a legjobb ötletem. De hogy elég hamar rájöttem, hogy ezzel kéne próbálkozok. Talán azért, mert a változataim között, hogy elkezdtem keresni a nyelvet, keresni a formát, rájöttem, hogy ez egy jó kísérletezés, és ez a kísérletezés elkezdett életre kelni talán. Tényleg pontosan nem emlékszem a kezdeti ötletre, de arra igen, hogy az első vázlatok az a Pirinszki és a Nemes nagy változatok voltak, azok egymás után születtek egy nap.
Van ez a vállalkozás, és mondtad, hogy ilyen furcsa, háromszorosan is tudathasadásos állapot, mert vagy te egy szerző, van József Attila, ő még egy szerző, és akkor van az, akinek a változatában írod, és ez három különböző versvilág. És a háromnak kell valahol találkoznia. Hogy tudsz te találkoztatni ilyen könnyen ennyi félét? Te is szoktál ilyesmit írni, de amikor én ezt olvasom valakinek a saját kötetében, akkor azt mondom, hogy a kedvenc költőjétől nem szabadult, és azért van benne. Valamiért kellett születni egy ilyen versnek. De amikor egy egész kötet koncepciója, akkor még mindig érvényes, hogy lehet, hogy a kedvencek közül, de tudásilag sokkal több kell hozzá, mint hogy egy jól ismert szerzőt bevonni a versedbe.
Nem tudom, hogy több kell le hozzá. Szerintem maga az ötlet az, ami eddig nem volt ennyire explicit, hogy egyszerre két sávot is behozni. De hogy pont ezt tudott egy nagyon jó irányvonalat adni az egészbe, hogy nem az van, hogy akkor imitációja egy szerzőnek, hanem azáltal, hogy József Attila is odabújik egy kicsit a szöveg mögé, és az ő nyelvi megoldásai, tematikai megoldásai szűrődnek vissza a másik költőbe, amit nyilván azokat keresem, amiket én is szeretek csinálni és eljátszani ezekkel. Azok sokkal inkább felszabadítóak voltak, tehát ha csak egy-egy szerzőnek kellene írjak el a stílusában, de nem volna egy nagyon konkrét tematikai átkötés, akkor bajba volnék. és itt József Attila, mint tematikai halmazok, akár az árvaság, szülőgyerek viszony, társadalomhoz való viszony, szerelemhez való viszony, a dac, a keserűség, akár az öngyilkosság kérdései, és a költő szerepe a világban, és a költő híjussága és kiszolgáltatottsága, hogy egymásnak feszül, az mind elképesztően termékeny volt, hogy ezeket a különböző szemüvegeken keresztül nézem. A szemüveget felvehetem, de attól a tekintetet én irányítom a végén úgyis.
Most így ezzel elmondtad az alaptémákat, amelyek fontosak József Attilánál, de hát ez egy egész költészet, ami erről szól. És a szeretet vágyról, és a halálról, és a fájdalomról. Őtőle mit választasz? Őtőle mi jutott eszedbe? Ilyenkor újra kell leolvasni a József Attila kötetet? Vagy elég, ami úgy él benned elevenen, mint hogyha tegnap is tanultad volna az iskolában például?
Hát, mivel rémes a memóriám, és nagyon kaotikus, ezért határozottan nem mertem volna azt bevállalni, hogy csak az emlékezetemre bízom ezt az egészet, hanem tényleg minden egyes szerző megidézésekor azért alaposan újraolvastam az életművüket. Persze, életemben rengeteg mondjuk Orbán Ottót, vagy Szőcs Gézát, vagy Hervai Gizellát olvastam, de attól még mielőtt nekiálltam ezeket a verseket írni, akkor már azzal a perspektívával, hogy a József Attilai motivumháló és utalásrendszer hogyan kódolható át ezeknek a szerzőknek a nyelvébe, és mik azok a témák, amik engem érdekelnek belőlük. Mert hát nyilván azért ezek a szerzők sem egy monoton figurák, egyikük sem, hál' Istennek, de hogy nekem is megvannak a preferenciáim, ízléskérdéseim, és innen indulva tudtam belemenni ebbe, hogy hogyan is keresnék meg azt, hogy József Attilához ők hogyan viszonyulnak, viszonyulhattak volna. Tehát voltak épp ezek mind az én József Attila viszonyaim is valamilyen szinten, és ugyanakkor megérteni ezeket, hogy igazából sok szempontból ez olyan, mint egy regényírás, hogy van egy főszereplő, aki találkozik másokkal, és meg kell értened, hogy a közöttük levő dinamika hogyan működik, de igazából benned jön létre ez a dinamika, vagy te kelted meg, csak vannak kontextusok, amiből ki tudsz indulni. De hogy ilyen szempontból akár verses regénynek is olvasható, másfelől meg antológiának is olvasható, hogy fiktív versek antológiája József Attila apropóján, és nyilván egy javaslat is, hogy André Feri milyen szerzőket szeret annyira, hogy tud velük bánni és inspirálódni. Nyilván ez nem kizárólagos, sokan nem férnek bele, vagy nem mindenkitől tudok úgy nyelvileg közel kerülni, mint amennyire a művészetét szeretem, de ez esetekben azt hiszem, hogy olykor sikerült elég jól megtalálnom. Néha nem, de hát az ember kudarc nélkül miért is fogna neki bárminek.
Hallgassunk meg egyet André Ferenc versei közül. Sokat tanakodtam, melyik legyen, aztán a Nemes Nagy Ágnes változatra esett a választásom két okból. Az első között született, és rövidebb, könnyebben felolvasható. A 120 csikorgó télen át című kötet általában hosszú verseket tartalmaz, és néhányat, például a Betonhofi változatot, nem is bíznék másra, csak is André Ferencre. Most azonban Rostás Péter István tolmácsolja a hangjátékot.
A Nemes Nagy Ágnes változat. A gletcser. Szádban a gyémánt hány karát, mely zúzott nyelvedért kijárna. Mesélj zimankót, zúzmarát. Te légy a fázás bibliája. A fák között halk rezdülés, a szél. Nevet tanulja. Meg-megbotlik és félrenéz. Vacogva kezdi újra. De nézd, átfagytak szárnyaid. Szempillád szúr és hódarás. Hangod az égnek támad itt. Csitulj. Ez nem feltámadás. Ez csak didergés tanfolyam, fölrázza nyúzott, kihűlt tested. Nem élsz, csupán folyékonyan anyanyelveden reszkedsz. Taníts hát, hadd vacogjak jobban, legyek szilárd akár a törvény. Deres szavad a földre koppan, dörrenés után a töltény. Tanulni kell a hallgatásod. némább vagy te a némaságnál. A csöndjeid, dermesztő rácsok. Már elbírom, hogy rám kiáltsál. Olvadjon föl nyelved hegyén a gleccserbe zárt őrület. Tiéd a bűn, a tett enyém. Gyermek vagy, s én a gyermeked.
Ez olyan hosszú folyamatnak tűnik, amilyen a regényírás is. Tehát azt mondod, hogy az életművüket újraolvastad. Most ez nem azt jelenti, lehet, hogy minden egyes kötetüket, de azért sokat kell olvasni, hogy a hangulatába belekerülj, hogy ezt a motívumhálót megtaláld, stb. Mennyi idő volt úgy átlagban, így amíg megszületett egy darab? Tehát, hogy ez hetek?
Nem. Az első hét változat egy hét alatt született, mert a pályázati határidő már nagyon szorított. Az emlékszem az Orbán Otto, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Szőcs Géza, a Mozdony változat, és talán a Parti Nagy Lajos változat volt még. Ezek a szerzők, akiknek a lirájából talán az utóbbi időben többet foglalkoztam, és akkor nyilván lapozgattam, de hogy mindegy, de jöttek vissza a képek, koncepciók, amiket azért többé-kevésbé jól ismertem, vagy otthonosan mozogtam bennük. Utána volt egy hosszú szünet őszig, nem igazán foglalkoztam a kézirattal, mert a doktorimat fejeztem be. Utána a Rádubánko fordításkötetet fejeztem be, tehát hogy néha párhuzamosan még egy-két szöveg született, már nem emlékszem pont melyikek, de hogy igazából a kötet második felé decembertől márciusig írtam. Tehát hogy viszonylag rövid idő alatt, és volt, ami viszonylag hamar megszületett, és hamar azt éreztem, hogy rátaláltam valami nyelvre, akár mert már régóta közel áll, vagy akár mert sikerült rálelni egy olyan fogodzóra, ami elindította a fantáziát. De volt, amivel nagyon megküzdködtem. A Babics változatot 4-5 napig folyamatosan írtam, mert Babicsnak a líra nyelve egyik felől nagyon partikuláris, és egy sokkal zártabb, sűrűbb, mint amivel általában én szoktam operálni. És innen picit újra tanulni Babicsot, ez is egy külön kihívás volt. Meg a másik, hogy ott a formával nem lehetett játszadozni. Tehát, hogy Babicsnál, ha a jambikus pentameterből egy 6 verslábas sor lesz, az bűn, Babics kirúgna. Ez mindig tiszta és pontos kell legyen, ilyen szinten metrikailag ott legyen. A másik meg nyilván valószínűleg a személyes kötődöttség is, de nem csak a Kovács András Ferenc változat. Abból végül 5 változat is született, van akinél 1-2, de ott 5, mert hogy eleve az ő lírája annyira polifon. Ráadásul tényleg annyira közel áll hozzám, hogy én, amit a költészetről tudok, annak szerintem 60-70%-át Kaff verseiből tanultam, és tényleg lenyűgöző volt látni, hogy sokszor egyetlen versen belül 3-4-5-6 olyan súlyú dolgot tesz össze, amit másoknál egy 8-10 versen keresztül oszlik szét. Tehát az ő sűrűsége és játékossága volt nehéz, hogy megtaláljam, és nyilván a személyes kötődés miatt különösen komolyan vettem, hogy ott aztán tényleg nem lehet hiba. És ha Kaff, akkor ott is a formát nagyon komolyan venni. És emlékszem arra, hogy van egy vers, ami Szaffói strófában van ezek közül, a Kaff változatok közül, és addig gyúrtam a Szaffói strófát, mert hát életemben írtam én, de nem vagyok bele rázódva is. A metrumot azt lehet tanulni, de bele is kell rázni, vagy hozzá kell edzeni magad. Ez a zene, hogy az hangszerésznek is, hogyha 3 évig nem zongorázik, akkor kell 3 nap, amíg visszarázódik egyáltalán, még hiába, hogy benne van a technika és a tudás. És volt olyan többször is, hogy arra ébredtem, hogy Szaffói strófában álmodtam, hogy a metrumba ment az agyam, a gondolat, a szó, a nyelv. És tá-ti-tá-tá-tá-ti-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá- inspiráló munka volt, de ráadásul a költészet működéséről tanultam rengeteget azáltal, hogy itt nem csak olvasói szeretet kellett legyen, hanem megnézni azt, hogy mi az, ami náluk nagyon jellegzetes, nagyon működik, és ezt hogyan lehet nem szó szerint átemelni, hanem a mechanizmusában átemelni ezt az egészet. És ezeket a mechanizmusokat kikicsérletezni elképesztően inspiráló és felemelő volt.
Akkor ez egy tanulási folyamat is volt egyben. és nem egy kényszeres, hanem egy játékos tanulás, és egy kellemes tanulás. Furcsállom, hogy Babicsról nem mondtál le. Miért? Van bennünk egy ilyen különös tisztelet Babics iránt. Én nem szoktam tudni erősen ragaszkodni hozzá, vagy érzelmileg kötődni hozzá, hanem intellektuális reakcióim vannak legtöbbször a Babics versekre, miközben például Kaffa Mások, akivel sokat dolgoztál, őnek a játékossága elvarázsol, tehát, hogy ott kutakodni az élvezet, és Babicsnál mindig éreztem egy intellektuális terhet, amikor őt kellett megfejteni, vagy befogadni. És nem mondtál le róla. Tehát, hogy ez kétféle kínlódás, az egyiket kellemesebbnek gondolom, a kaffos kínlódást, a másikat pedig miért nem dobtad ki? Volt olyan, akit elengedtél. Őt miért nem?
Azért, mert azt sejtettem, vagy azt éreztem, hogy nyelvileg, mintha találok fogást, de leginkább azért, mert maga az, hogy Babics József Attilával való viszonyában ez egy nagyon fontos karakter volt, az ő bífjeik, vitáik, a Baumgarten díjjal való odakapása, nem kapása a díjnak Attila részéről, és akkor ez hozzátette egyáltalán ahhoz, hogy a depressziója még mélyebbre taszítsa. És másfelől meg azért, mert úgy éreztem, hogy ott találtam egy koncepciót, ami számomra izgalmas, és azért akarom megcsinálni. Az a koncepciója, hogy Babics már a halálos ágyán van, ő Géger Ákos volt, és már nem tudott beszélni, teljesen megnémult. És tudja, hogy közeleg a halál, és akkor írásban kommunikált másokkal, és igazából írásban ő fohászkodik, és bocsánatot kér József Attilától azokért a dacokért, haragokért, és közben magáért is, és meg is bocsát József Attilának, mert József Attila is megbántotta keményen Babicsot, egyszerűen megbocsát neki, bocsánatot kér, mert azért ez a bűntudat mégis benne van, hogy emberből van. Az az árósora, és azt hiszem ez egy arszpoetiká is a kötetnek, hogy a költők halnak, a költészet él.
Milyen szép. Különben a legszebb versei Babicsnak szerintem abban az időszakban születtek, amikor már beteg volt és halálra készült. Legalábbis nekem azok a kedvenceim. A játékosság bejön olyan értelemben is, hogy mi az, hogy mozdony változat, mozdony nem költő. Vagy a kollázs változatban, hogy akkor legyen csak József Attila, és összeollózunk úgy belőle, hogy legyen egy önálló entitás, egy külön vers, ami születik. Ezek már a lazító gyakorlatok részei bizonyos mértékben? Az összeollózásnál úgy érzem, hogy azt könnyebb, mint hogy érteni, érezni valakinek a költészetét, de mondjál ellent.
Nyilván ellent mondok. Hát, ha csak összeollózásból állt volna az egész, könnyebb lett volna. Az nyilván nem volt tartható, hogy úgy rakjam össze, vagy legalábbis akár határidő miatt is, hogy hibátlan formája is megmaradjon, mert azért József Attila elég gyakran váltogatott versformákat és nyelveket. Azonban azt megoldani, hogy van egy sor az egyik versből, ami végződik egy szóra. Találni egy másik versben egy másik sort, ami szintén végződik egy szóra, ezek rímeljenek, vagy egy fél sort, és úgy kompilálni, hogy akár keresztrímek, párosrímek hosszan épüljenek egymásba, és mégis valamiféle nyelvi iránya legyen, ne csak a rímhelyzet legyen, hanem azok a félmondatok, amiket ismersz, áttörni, és mégis József Attilás maradni, hogy elkezdődik ide, átérkezik oda, és újabb kötéseket hoz meg a József Attilai szubjektív hálón belül. Tehát, ilyen szempontból azért az elég munkás volt, elég macera az, hogy ezt össze tudjam rakni, de nyilván kihívás is volt, hogy tényleg egyre szorosan olvasni József Attilát, hogy már nem is a jelentések, hanem csak a töredékek, a szavak zenéje, csengés, hogy van olyan sor, ami egyik versből egy szó, másik versből még egy szó, harmadik versből még egy szó, és attól lesz meg az az új sűrűsége a József Attila költészetnek. A mozdony változat pedig már az eléggé elején megszületett, ez a koncepció is beugrott elég korán, aminek az volt a kihívása, hogy a mozdony igazából egy allegóriája a költőnek valamilyen szinten, hogy egyszerre ellenséges, de hogy maga a tehervagon, ahogy József Attila a tehermozdonnyal, tehervonattal rendszeresen azonosította magát, vagy mindenképp érezte ezt a metaforikus viszonyt vele kapcsolatban. És akkor itt tényleg megszemélyesíteni a mozdony hangját, és így püfög az egész verső amikus pentametert, a dam 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 dam, és ez a vonatkattogás bejön, és ez a tehermozdony, egy lestapált tehermozdony, ami meg van kattanva, és azért dolgozt, hogy menjen, át kell menjen mindenhol, költő, ha eliáll, az neki nem adósa, azon végig kell trappoljon, hogy csak egy tehermonat, neki nincs dolga, csak cipelni, 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 és közben bomlik meg, és tadam, tadam, milyen tikkesen visszajön a vonatkattogás, és igazából visszabontani ezt a megbomlás élményt Attila felől, hogy a vonat hogyan kattam meg, és mégis neki menni kell, a költészet súlyát, terhét és az élet súlyát, terhét cipelni kell, és bárki elébe áll, azon át kell vágtatnia.
Fegyverben réved fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, meg áll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő. Hol is vagyok, egy szalma szál nagyon, helyezkedik a csontozott úton, kis szálasz nemzet iszkát ánszozók, zúzódik sziszen iszlad és buzók, de fönn a hegyen ágyat pont a köd, mint egykor melléd, melléd leülök, bajos széljaját csendben hallgatom, csak holdó hajam rebes vállamon. Ó, szív nyugodj, fad porók a hegyé, szerelem szólal, én cselek felém, pirkadó madár, karcsú koronás, de áttetsző, mint minden látomás. Egy perben révedsz fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a loppant keszkenő. Hol is vagyok, egy szalmaszál nagyon, helyezkedik a csontozott uton, kis száraz nemzet iszkák ánszuszok, zúzódik sziszen iszad és húzok. De fönn a hegyen ágyat pont a köd, mint egykor melléd, melléd leülök, bajos szél jaját csendben hallgatom, csak hullú hajam tepes vállalom. Ó, szív nyugodj, fad porók a hegyén, szerelem szólal, én cseled felém, pirkadó madár, karcsú koronát, de áttetsző, mint minden látomás.
A 120 csikorgó télen át kolláskötet így illusztrációként semmi nem illik hozzá jobban, mint Hatházi Rebeka kollázsai, amelyek erős jelekkel és színekkel operálnak, visznek magukkal, mint a verssorok, kutakodásra késztetnek. A Hervai Gizella változat, a fenevad önfeláldozása az egyetlen a színes kollázsok között, ahol dominál a szürke, de még itt is felbukkan egy-két élénken sárgálló virág. Külön játék megtalálni, hogy hol és miért van jelen József Attila arca vagy egész alakos lénye. A következőkben Hatházi Rebekával beszélünk a könyv illusztrációiról. A könyvbemutatón is említetted, hogy illusztrátorként az ember egy kicsit megijed, hogy költészet, ráadásul egy ilyen tematika, hogy József Attila hangvételű dolgok, de rengeteg szerzőtől, és hogy vajon neked kellene őket nagyon jól ismerned, vagy sem. Valahogy így vagyok én is vele, hogy úristen, André Feri, mennyit ismerés én ismerek-e? Na de hát ebben kiegyeztetek, hogy nem föltétlenül. De akkor melyek voltak számodra a támpontok? Tehát, hogy hívószavakat találtál a versekben, érzéseket, hangulatokat, vagy minden esetben más-más hívott elő egy illusztrációt, egy kollást?
Nekem az a második kötetem, amit illusztráltam, és eddig verses kötetek találtak meg engem. Ugye az első az Balázs Imre Józsefnek a fordítása volt, az Ilárie Voronka Ulisses című kötete, és annál is, meg ennél is tulajdonképpen az volt, hogy ezek nagyon jó versek, engem nagyon megfogtak, és mindegyiknél egy érzést váltott ki bennem, vagy legalábbis ilyen textúrákat éreztem, hangulatokat éreztem, és akkor ezek voltak, amikből kiindultam, meg ami így az eszenciáját adta az egésznek, és ezek adták mondjuk a színeket nagyjából. Általában az a munkafolyamatom, hogy akkor miután elolvasom többször a verset, aláhúzok néhány kulcs szót, ami ilyen nagyon érzéki nekem, vagy nem tudom, ami így aztán tényleg így az eszenciáját tartalmazza, vagy így összefogja, és akkor elkezdem lapozgatni a különböző újságjaimat, és leporellókat, és fotókat, és mindenfélét, és akkor amit úgy érzek, hogy visszahozza azt az érzést, amit akkor éreztem, amikor olvastam a verset, akkor azt így kivágom, és akkor egy csomó kép van előttem, és akkor elkezdem kollázsolni, és összerakosgatni, és általában keresek egy pár szót, akár azokat, amiket aláhúztam, de nem mindig, vagy nem csak azokat, amit tudom én, egy lámpa, vagy bogár, vagy valami, és akkor azokat konkrétan beleteszem, hogy így még inkább kötődjön a vershez.
hogy kerülnek ide, amikor kerülnek emberek. Mert ugye vannak olyan kollázsait, hogy piciben egy ember, nekem valahogy az az érzésem, hogy egy ilyen nagyon nagy magánytörténetből kivett figura például. És akkor az ugye szintén egy érzés, de azért a versek nem föltétlenül megszólítanak egy konkrét szemét, vagy nem körülírnak egy konkrét szemét, és nálad, amikor az ember bejön, akkor ő ki? Mi? Mihez kapcsolódhat?
Igen, ez, amit mondtál, hogy nem egy konkrét személy, erre valahogy így próbálok is odafigyelni. Tehát legtöbbször, hogyha személyt vagy alakot rakok be, akkor vagy ilyen nagyon pici, vagy az arc az nem feltétlenül kivehető. Vagy hogyha kivehető, akkor azt például van az egyik vers a Szőcs Géza változat, és ott vannak nagyobb alakban személyek megjelennek, és akkor nekik rá kollázsoltam az arcukra, tehát hogy ne vigyenek konkrét személyekhez, mert itt nem az a lényeg, hanem maga az ember, mint olyan a lényeg, és hogy ők is ott vannak és megjelennek. Az az igazság, hogy olyankor kezdek el gondolkodni ezeken, amikor felteszed ezt a kérdést, vagy amikor így megkérdezik, mert miközben csinálom, az így kvázi egy ilyen automatizmus. Tehát ez a jóféle automatizmus, hogy akkor azt így érzem, és akkor azt úgy csinálom.
Egy valamiben biztos vagyok, hogy abban meg volt szándékosság, és ki volt gondolva, és át volt gondolva, és az, hogy azért József Attilának a szomorú arca és a magányos, kedves tekintetének ott kell lennie, és az az igazság, hogy ha ő nem szerepelt volna, nekem óriási hiányérzetem lett volna, tehát hogy ő az egyetlen arc, akire szükséged volt, igaz?
Igen, abszolút, persze, azt jó, hogy mondod, mert azt elfelejtettem, hogy tulajdonképpen akinek az arcát azt látjuk rendesen, kivehető, mert végül is vannak a Szabó T. Anna változatban is vannak nők, akik ott ugrálnak, és akkor nekik nincsen elfedve az arcuk, de azért mégsem felismerhető teljesen. Viszont József Attila, tehát hogy ő végig a kötetben, és nem csak a borítón jelenik meg, de azt hiszem négyszer talán jelenik meg különböző verseknél, különböző fotói, és akkor ő az, akinek így meghagytam az arcát. Kivéve a Betonhofi változatnál, ott összefirkáltam az arcát, de az is szándékos volt.
Már lejárt a könyvbemutató, ugye, amikor megkérdeztem, hogy miért van két színű borító, és nem is ugyanaz a József Attila van rajta, és erre is volt koncepciód.
Akármennyire is úgy tűnik, mintha a kollázs az csak ilyen össze-vissza vagdosgatás és rakosgatás és érzések és minden, de az eszenciához hozzátartozik a koncepció, vagy a koncepció tartalmazza az eszenciát, tehát hogy ez együtt megy kéz a kézben, és azért nagyon sok tudatosság van ezekben a... Sőt, tulajdonképpen ezek végig tudatosak. Tehát azon felül, hogy akkor elolvasom a verset és érzek valamit, onnantól az már tudatos, hogy akkor mit használok, milyen eszközöket, milyen színeket, milyen személyeket, melyikbe használok személyt. És a borítónál is ez volt, hogy Kürti Andi a Gutenberg kiadótól ugye ő felajánlotta ezt a lehetőséget, hogy akkor lesz egy védőborítója is a könyvnek, és akkor ezzel lehet játszani, hogy akkor az egyik ilyen, a másik olyan, vagy egy kicsit változik, játszadozzak a gondolatával, és akkor így elkezdtem gondolkodni, hogy mit is lehetne, hogy kötődjön, mert ugye ez volt, hogy attól a két borító még kötődjön egymáshoz, amennyire lehet, és akkor így elkezdtem, hogy a címe 120 csikorgó télen át, ez egy ilyen nagyon vizuális cím. Nem csak vizuális, hanem így érzed a csikorgást, meg a telet, és akkor egyből megvolt, hogy az egy ilyen hidegebb, teles érzés kell legyen, komorabb. És valahol a művészetben is ezt szeretem, hogy valahogy mindig megkérdőjelezi, vagy így átfordul, akkor jött ez, hogy igen, vannak a csikorgó telek, de a csikorgó telek után mindig jön egy tavasz. Ez lett a gondolat mögötte, hogy ott a tél, és akkor, hogyha levesszük a védőborítót, akkor viszont már megolvadt, és van egy ilyen lágyabb, tavaszosabb, virágosabb borító.
És akkor az, hogy fiatalabb József Attila, abban is benne van ez a József Attila örök, és mindig van reneszánsza?
Ez csodálatos. Én erre nem gondoltam, de én ezért szeretem a művészetet tényleg, és ezért szeretek beszélgetni emberekkel. Az első tapasztalatom akkor volt, amikor egyetemista voltam, és akkor készítettem el első ilyen nagyobb kollázsomat. Be volt mutatva a vizsgán, és lement az osztályvezetőmnek a férje, és megnézte a képet, és egy olyan értelmezést mondott nekem, hogy így wow, én erre nem gondoltam, és akkor jöttem rá, hogy ez nagyon jó, én ezt nagyon élvezem, és azóta így bennem van, hogy én ezt nagyon szeretem hallgatni, hogy kinek mit mond. Igen, ez benne, abszolút igen.
Most jövök egy konkrét példával, az a Hervai Gizellás változat. Abban nem föltétlenül túl sok, de azért vannak utalások az élettörténeti dolgokra. mindannyian tudjuk, hogy Kobak úgy halt meg, hogy volt egy romániai földrengés 77-ben. És nekem az volt az érzésem, hogy a kollázsba te mindenáron ezt az elpusztuló várost, az összeomló épületeket bele akarod vinni valahogy. Tehát, hogy van ilyen, amikor konkrétan beszélget egy-egy eseménnyel akár, vagy a költő életéből egy történéssel az, ami benne van. Persze több lesz, mert sokkal több a kollázs, de hogy egy-egy szegmense ennyire konkrétumokhoz kötődik?
Megmondom őszintén, hogy persze Hervai Gizellához, meg tulajdonképpen az ő költészetéhez is úgy éreztem, hogy ez a szürkép komorabb talál, de ami úgy igazán megfogott, az a bika, ami benne volt a versben, és pont mielőtt nekiálltam volna a kollázsnak, hallgattam egy előadást Picasso-nak a Guernica című festményéről, és nekem így nagyon összekapcsolódott a kettő, és akkor az a vizuális döntés, hogy nem használsz színeket. Mert ugye a Guernicában is szürke, fekete, fehér, és ugye ott is ott van a bika, és ez jött vissza. Ez mondjuk egy olyan dolog volt, amiben például nem voltam biztos, tehát a könyv bemutatókor is Feri mondta, hogy néha úgy küldtem el neki, hogy hát nem vagyok benne biztos, és ez például egy olyan volt, hogy nem ez sok, hogy akkor nincs benne, vagy legalábbis csak a virágok azok, amik színesek, és úgy éreztem, hogy ez nagyon erős vizuális döntés abban a kollázsban, mert az összes munkámban viszont nagyon sok szín van, én nagyon-nagyon szeretem a színeket, és ez viszont akkor így valahova máshova viszi a fókuszt.
Fontos-e neked, hogy milyen viszonyban vagy a szerzővel ahhoz, hogy tudjál jól illusztrálni? Vagy elég, hogyha jó viszonyod lesz a szövegekkel, amit illusztrálsz? Tehát például André Ferit, te ismerted-e már? Mennyire ismerted? Volt-e valami olyan kapcsolat közöttetek, hogy itt biztos őszinte lesz a beszélgetés, és ez sokat fog segíteni mindkettőnknek?
Nem ismertem Ferit már, mint persze ismertem névről, meg tudtam, hogy ki ő, meg egyszer elkéreztettem tőle egy diákot, amikor még tanította a színin, és én megforgattam egy filmet, úgyhogy kb. Ennyi volt a mi ismerettségünk. Biztos, hogy befolyásol engem az, hogy ki az, aki nek a szövegeit kell illusztráljam. Szerintem fontos, hogy milyen viszonyban vagyok, és bár nem ismertem Ferit, egyszer találkoztunk személyesen, mielőtt nekifogtunk, vagy én legalábbis nekifogtam, mert már dolgozott rajta, de hogy biztos közben a munkafolyamat másképp alakult volna, ha nem jó, vagy nem tudom. Szerintem érződik egy alkotáson is, hogyha az alkotók maguk nincsenek annyira jóban.
Ezek szerint ez egy jó munkafolyamat volt akkor, és együttműködés.
Jó, jó. Én eddig nagyon szerencsés vagyok, tehát Balázs Imrével is nagyon-nagyon jól dolgoztunk, Ferivel is, úgyhogy én remélem, hogy közeljövőben is még legalább ennyire szerencsés leszek.
Hadházi Rebeka illusztrátorral beszélgettünk a 120 csikorgó télen át kollázsairól. André Ferenc új kötetében van ChatGPT változat is, címe a hajnalodó gép. Mondanom sem kell, hogy nem ez a legeredetibb vagy legjobb vers, de nem is várnánk tökéletességet egy megrendeléstől. André Ferenc ezt a promptot küldte a mesterséges intelligenciának. Írj egy verset, amelyben a mesterséges intelligencia szól József Attilához a 21. századból arról, hogyan viszonyul a digitális világ átalakulása József Attila költészeti hagyományához. Építsd bele azt, hogy mi szerepe lehet mára a költészetnek, illetve azt, hogy mindazokról a fontos témákról, háború, társadalmi egyenlőtlenség, magány, szerelem, kiszolgáltatottság, ragaszkodás, átalakuló emberi viszonyok, amelyek a József Attila lírájában hangsúlyosak, hogyan lehet beszélni manapság. Azaz, hogyan írna erről verset a mesterséges intelligencia. Eddig az idézet. Költészet és ChatGPT kapcsolatáról folytatjuk André Ferenc költővel. Behívtad partnernek a ChatGPT-t,
én mindig irtózom, ha őt művészet közelben látom, hallom, stb. Tudjuk, hogy nem fogunk megszabadulni tőle. Valahogy az volt az érzésem, hogy egyfajta kitekintés a jövő felé is, hogy majd eljön az az ide, amikor József Attilát pötyögünk be neki, és azt mondjuk, hogy mondjál valamit. És lesz egy nemzedék, amelyiknek ez lesz az egyetlen viszonya József Attilához. És én ezért egy kicsit úgy gondoltam, hogy ez lesz az utolsó vers. Ez a jövő. És nem ezzel zárod a kötetet, hanem utána jön Csíki László, jön talán után.
Azt hiszem, még van más, a Csíki László zárul, az biztos,
Tehát, hogy semmiképpen nem az utolsó. Akkor nem volt ebben egy ilyen üzenet, hogy majd, ha eljön az ő ideje, milyen lesz az ő viszonya József Attilával, vagy ki lesz az olvasó akkor, amikor ő úr lesz a világunkban.
Hát, ha már a ChatGPT a teljes úr a világban, akkor már nem csak az olvasó kérdése, hogy ki az olvasó, hanem ki az ember, meg ki az érző entitás egyáltalán. De ez egy másik felől nagyon katasztrofizáló megközelítés, miközben persze eszköz, amitől joggal kell félni, mert hát tényleg, ahogy a toll és a papír is eszközök, de hogy a tollal lehet írni gyönyörű verseket, és lehet írni feljelentéseket is, és besugói leveleket is. Van, akinek mind a kettő nagyon jól sikerült néha. Ugyanaz az eszköz. Kérdés, hogy mire használod. A ChatGPT változat is egy kritikája az mesterséges intelligenciának, hogy azért a prompt, amit én írtam a felkérés, és aztán hagytam az első variációt, amit kihozott is, hogy ez legyen, nem akartam 60-szor újra generálni, hogy akkor jobb lesz-e, hanem egyfajta kritikája, hogy egyelőre még nem tud új verset írni az algoritmus, mint egy költő. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogja tudni. Hát elképesztően gyors fejlődés felől egyre jobban imitálni azokat, amik már léteznek. De mégis, mivel ő nagy számú adatbázisokból dolgozik, ezért a mikrokontextusokat és nüanszokat, amit az emberi érzékelés tud hozni, azokat nem fogja tudni megvalósítani. És másfelől persze lehet, hogy mondjuk mesterséges intelligenciával teszem azt, hogy lehet írni egy jó verset, mondjuk angolul már elég jól tud. Nyilván nagyobb adatbázisból dolgozik. De attól még az ember örökké romantikus érzékeny állat marad, és persze, az is jól esik, hogyha elmegyünk a Mekibe és meghívsz egy sajburgerre, de ha felhívsz magadhoz vacsorára és főzöl nekem valami elképesztően finomat, az másképp lesz emlékezetes, intim és tényleg emberi kapcsolat. És ugyanígy egy verssel is. Nem az a kérdés, hogy ezt el tudja írni a mesterséges intelligencia. El tudok jutni A-ból B-be autóval és busszal és repülővel, de gyalogolni is, mert mindig gyalogol az ember, mint az állatok. Érted? Tehát, hogy nem múlnak el ezek az igények, és a kézműves dolgoknak úgyis ott marad a bája, még akkor is, hogyha persze, amikor csak használni kell a tárgyat, és nem az érzelmi része a fontos, hanem a használati része, akkor néha tucat dolgok is tudnak csinálni. És lehet, hogy lesz olyan vers, amit ChatGPT ír majd, de valakinek pont olyan élményt, olyan megérkezést, olyan felszabadítást fog hozni, olyan vigasztalást fog hozni, ami pont akkor kell neki, és jól fog működni az a vers. De a vers nem csak azért van, hogy létezzen, hanem azért van, hogy te is csináld, hogy te is benne éljél. És ez a legfontosabb, nem az, hogy más meg tudja csinálni, gép meg tudja csinálni azt, amit én meg tudok, hanem az, hogy én emberként csináltam meg. És persze a Sixtusi Kápolna mennyezete azért marad úgyis olyan, amilyen, mert lenyűgöző az, hogy ezt ember csinálja. És mindig lenyűgöződünk az emberi teljesítményen, és Usain Bolt, vagy Hosszú Katinka teljesítménye, és nem azért van, mert egy csónak nem lehet gyorsabb, vagy egy autó nem gyorsabb, hanem azért, mert az emberi munka, verejték, elköteleződés, szeretet, fanatizmus és önfeláldozás együtteséből született meg az, amitől tényleg tudunk csodálkozni, ragaszkodni, és magunkat is embernek érezni egy picit, hogy látod, erre is képes lehet akár.
Tényleg negativistá vagyok, mint te. Mondok egy helyzetet, mert ez így nagyon szép, amit mondasz. Csak én attól félek, amikor úgy van jelen, hogy pont azokat a kis árnyalatokat már nem fogjuk észrevenni. Mondjuk írnak egy pályázatot. Veszem az eddig megjelent verseidet, kérem az ő segítségét, és elküldöm azt a verset André Ferenc versként, és egyszer felhívnak téged, hogy a versed első díjat nyert, és azt mondta, hogy én nem küldtem be a versem. És elolvasod, és te fogod érezni, hogy hiányzik az a kicsi lélek belőle, de ő első díjas lett mégis egy pályázaton. Nincs ezzel baj?
Etikátlan viselkedéssel bármilyen szempontból baj van. Persze, hogy van. És persze, hogy mint minden eszköz használható veszélyesen is. De hát mondom, a kés is veszélyes. Mióta létezik, emberek gyilkoltak késsel, és főztek késsel, és mentettek meg embereket késsel azért, mert ki tudtak vágni valami kötelet, vagy valamit valahonnan. Tehát, hogy továbbra is eszköz, és igen, lehet attól félni, hogy rosszra használják, és biztos, hogy lesz, aki önzően és gonoszul fogja használni, mert az ember attól szép, hogy gyarló is. Ugyanakkor még mindig hiszem azt, hogy az alkotás iránti vágy érkezni fog, és adaptálódni fog az ember, hogy úgy is kimondja, és hogyha tényleg már nem hihetünk semmilyen szövegbe, hogy azt ember írta, akkor meg odarakjuk, hogy helyben most ír erre a témára, és akkor az improvizatív művészet művészetnek lesz egy új funkciója. De hogy annak idején a fotográfia megjelenésével a képzőművészet válságba került, hogy akkor, ha egy fénykép viszonylag rövid idő alatt már nagyon realisztikusan tudtak ábrázolni egy pillanatot, akkor már nem volt tétje a realisztikus ábrázolásnak, és jött az impresszionizmus és expresszionizmus és avantgárd különböző irányzatai, kubizmus, hogy mit tud még a képzőművészet, és a mai napig van képzőművészet. És persze, hogy lehet, hogy nem annyira híres maga a mainstreamben, mint annak idején Picasso-jék, mert hogy akkor más volt a médiális különbség és stb. Azóta kell dacolni a filmmel, de továbbra is az emberi teljesítményt tudjuk lenyűgözni. Filmben meg tudnak ezt csinálni, a színészi teljesítményt tudjuk imádni, és egy animációban is tudjuk szeretni a sztorikat, de attól még van igényünk arra, hogy ne csak animációt nézzünk, hanem emberi verejtéket.
Megszületett ez a kötet, nem régi, tehát hogy azért volt több bemutatója, de nem biztos, hogy azt megélhette még, hogy mondjuk az életben lévő szerzők találkozhassanak azokkal a szövegekkel, amelyekben ők is benne vannak. Voltak-e neked visszajelzéseid? Szabó T. Anna például vissza tud jelezni, és el tudja olvasni. Szerintem József Attila élne megköszönni neked ezt a kötetet, de ezt nem fogjuk megtudni soha, és sajnos egyre több halottunk van, tehát, hogy nagyon sokan ebből a kötetből is már nem megszólítható emberek. De volt-e ilyen találkozásod, hogy valaki megismerte a verset, és mondott róla valamit?
Hát pont tegnap találkoztam Szabó T. Annával, és akkor adtam neki egy példányt, ha már így adódik, és direkt, és pont dedikálás után, könyvemutató után nyilván fáradtan, csak azért sem olvasta egy átfutva, de aztán mondta, hogy amikor volt egy szabad perc, elolvasta, és tényleg meghatódott, ahogy valószínűleg én is meghatódnék, ha ezt valaki megcsinálná, nyilván, hát én is emberből vagyok, és jól esik az, hogy az a munka, amit csinálok, másokat még több munkára inspirál. A többieknek viszont még nem mutattam. Hát Parton Nagy Lajossal már találkoztam, de nem éreztem azt, hogy gyorsan e-mailbe kell írjak, hogyha nem személyesen találkoznánk, szívesen adnék, vagy beszélnék róla, de itt valahogy mégis a szöveg érdekelt, és nem az, hogy majd aztán a megidézett szerzők mit szólnak. Nyilván persze kicsit érdekel, de hogy nem görcsöltem rá, hogy megvan, akkor gyorsan küldjem el mondjuk a Beethovennek a Beethoveni változatot, vagy Begzolinak a Begzoli változatot, hanem hiszem, hogy az alkalom adni fogja magát. És össze fogja ezt hozni, hogy megmutatódjon nekik. És ha nem, akkor meg úgy lesz szép. A lényeg, hogy az olvasókhoz eljusson, és ők találják meg benne azt, amit a művészettől keresnek.
Mondtad, hogy előtte befejezted a fordítás kötetet, akkor volt ez egy bizonyos játék, ez egy bizonyos feladat, ennek van egy rendszere, abba úgy belemelegedtél, eltávolodtál egy kicsit attól, hogy írok André Ferenc verset, egyedül vagyok vele.
Meglepően igen, mert hogy ez alatt az időszak alatt, amikor a kézirat született, az alatt más jellegű verseket nem nagyon írtam, mert tudtam, ha verset írok, és van rá időm, hogy verssel foglalkozzak, akkor ezzel a koncepcióval foglalkoztam, és nyaki benne voltam. Most voltam a Helikon folyóiratnak a hónap szerzőire felkértek, és oda kértek egy szöveget is tőlem, megküzdöttem vele, de abból a szempontból érdekes, hogy egy teljesen más van, mint amit eddig szoktam csinálni. Talán azért, mert nyilván meguntam meg, hogy próbáltam valami nagyon olyat csinálni, amit nem a József Attilás átiratos könyvben hozok, hogy ne ismételjem magam, mert azt se szerettem, nem baj vagyok az önismétléssel sajnos. De jelenleg még nem tudom, hogy merre fog tovább alakulni a költészetem, de bízom azt, hogy amikor jön az ötlet és megtalál, akkor azt már ki lehet vitelezni rendesen.
120 éve született József Attila, őt idézi számos költő versvilágával André Ferenc 120 csikorgó télen át című kötete, amely hangjáték változatok gyűjteménye. A könyvet Hatházi Rebeka kollázsai illusztrálják. Végigolvasva a szövegeket, kirajzolódnak József Attila legfontosabb, visszatérő témái. A költőjé, akiről a Hervai Gizella változatban ez olvasható, Nyelvethegyén, száraz szádban, ahány szó, annyi zokogás van. Ha szeretik a kulturális utazásokat, ha figyelnek a nyelv sokféleségére, ha szívesen keresik a sorok mögött André Ferencet, vagy ha szívesen gondolnak József Attilára, akkor önöknek való a 120 csikorgó télen át című kötet. Vegyék kézbe bátran. Beszélgető társaim nevében is köszönöm a figyelmet, Gergely Zsuzsát hallották.
Feleseltél a más világgal, aranyat ígértél nagysággal, anyádnak és most így csücsülsz.
Itt van tövén! akartad, híres vagy, hogyha ezt akartad. Sány hét a világ, te bolond.
Szerettél, a káosz kifűzött.